Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az elmúlt évek gazdaságpolitikáját sok vállalkozása kiszámíthatatlanság időszakaként élte meg. Gyakori adóváltozások, növekvő terhek, visszafogott beruházások és gyengülő belső kereslet jellemezte a környezetet. Ilyen körülmények közepette érkezik most a pénzügyminisztérium gazdaságélénkítő intézkedés. Ilyen körülmények közepette érkezik most a kormány gazdaságélénkítő intézkedés csomagja, amelyet a pénzügyminisztérium dolgozott ki, és elfogadás előtt áll. Ennek célja a bizalom erősítése és a gazdasági növekedés beindítása. Az adózási feltételek javítását szolgáló intézkedések között kiemelt szerepet kap a fiskális hitel, vagyis az adójóváírás, amely a kutatásfejlesztésben végrehajtott beruházások után jár. Ugyanakkor javítják a mikrovállalkozások adózási feltételeit, adókedvezményekkel ösztönzik a tőzsdei befektetéseket és azokat a vállalkozásokat és magánszemélyeket is, akik határidőre fizetik be az adókat. De vajon valódi irányváltás kezdődik a gazdaságpolitikában, vagy inkább csak rövidtávú tűzoltásról van szó? Az adócsökkentések és támogatások képesek lehetnek-e új beruházásokat és fogyasztást generálni, vagy csak előrehoznak már létező döntéseket? És mindez mennyire fér össze a költségvetési egyensúly és az infláció elleni küzdelem szempontjaival? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk ma. Mit jelenthet ez a csomag a vállalkozásoknak, a gazdasági növekedésnek, és mennyire lehet tartós a hatása? Dr. Juhász Jácint közgazdász, a Bábesbolyai Tudományegyetem gazdálkodástudományi karának tanára, a Romániai Magyar Közgazdásztársaság alelnöke a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
A legtöbb elemző a pénzügyminisztérium által kidolgozott gazdaságélénkítő intézkedés csomagra pozitívan reagált. Azt emeli ki, hogy ez egy első, de igencsak jelentős lépést jelent az állam és az üzleti szféra kapcsolatában, és hát emlékeztetnek arra, hogy 4 egymás után következő olyan év után vagyunk túl, amelyeket adóemelések és jogszabályi bizonytalanság tarkított, amit nem szeret a gazdasági szektor. Osztja ön az optimizmust? Vagy óvatosabbnak kell lenni?
Mindenképpen optimizmus, az optimizmust jelzési értékűnek tekintem elsősorban, hiszen valóban az van, hogy a COVID lezárása után, tehát szerintem 2021, amik ugye a COVID-os intézkedési csomagok lejártak, azóta igazság szerint az állam nem igazán foglalkozott azzal, hogy mi történik a reálgazdaságban, és sokkal inkább a saját szféráját nézte. Természetesen egy nagyon problematikus nemzetközi, geopolitikai és belső helyzet van, de ettől függetlenül hátra volt tolva a gazdasági kérdések, és mindig csak az államnak a prioritásaival volt foglalkozva. Úgyhogy ez egy jelzési értékű dolog, hogy akkor figyelünk másra is, nem csak saját magunkra.
Gazdaságélénkítő intézkedés csomag, gazdaságélénkítő reform csomag, mind a két megnevezés elhangzik. Ez reformnak kell tekinteni, vagy idézőjelben csupán egy intézkedés csomag, és a reform az azért ennél sokkal több?
Hát marketing eszköznek vélem ezt a megnevezést, hiszen ahhoz, hogy valós reformról beszéljünk, ahhoz sokkal több mindenre van szó, sokkal több minden kellene, de vannak célzott intézkedések, amelyek javítanak bizonyos helyzeteken. Tehát még egyszer, inkább egy intézkedéscsomagnak, egy aktualizálásnak sok esetben hívnám, mint sem egy reformnak.
Az optimisták azt mondják, hogy ez egy pozitív lépés, egy jó lépés. Vannak a magukat realistának nevezők, és ők azt mondják, hogy a mostani intézkedés csomag jó és kevésbé jó intézkedéseknek a keveréke, és hogy kockázat van abban, hogy egyes intézkedések csak időlegesek, és hát van, aki egészen odáig megy, hogy diszkriminatívak egyes intézkedések. Ez így állja a helyét?
Én szerintem bármilyen gazdasági kérdésről beszélünk, az sose lehet azt mondani, hogy ez jó vagy rossz, hiszen bármilyen intézkedés, ami történik, legyen ez egy adónövelés, legyen ez egy gazdaságélénkítő, vagy de akármi más, annak a hatását a végén tudjuk megmondani, mennyire volt jó vagy rossz, hiszen nagyon változatos környezetbe kell ezeket implementálni. Tehát, hogy előre eldönteni, hogy ez jó vagy rossz, az még túl korai. Mindenképpen amit láttunk, az, hogy vannak konkrét intézkedések, amelyek bizonyos problémáknak az orvoslására jöttek létre. Tehát, hogy valahol van egy kapcsolat, és van egy indoklás abban, hogy akkor miért történnek bizonyos intézkedések. Természetesen mindenkinek vannak még saját ötletei, mit lehetne másképp csinálni, vagy jobban csinálni, vagy milyen más szektorra lehet. Én úgy gondolom, hogy tekintsük ezt egy első próbálkozásnak, egy első csomagnak, amelyet értelemszerűen kell kövessen egy második, harmadik, hiszen annak függvényében, hogy hogyan alakul a nemzetközi helyzet, hogyan alakul Romániának a problémája, beszélek itt elsősorban a deficitnek az ellenőrzéséről, hogyan alakul az inflációs helyzet, ennek függvényében nyilván további lépéseket kell tenni, és én inkább vagyok híve annak, hogy legyen, akár fél évente is legyenek hozzányúlva ezekhez a programokhoz, úgy értve, hogy javítva, nem az, hogy mindig újakkal jöjjünk elő, hanem hogy javítjuk ahhoz, hogy jobban illeszkedjen a gazdaságnak a szükségletéhez. Természetesen az a valós igény, hogy Romániának szüksége van egy reform gondolkodásra a gazdasági stratégia kapcsán, ez továbbra is ott van, hiszen nem egyértelmű, hogy akkor most mit tekintünk stratégiának, és hogy mit tekintünk olyan iparágaknak, amelyekbe nagy fókuszt és nagy erőt kellene tegyünk. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket, amit egy igazi gazdasági fejlesztési stratégiában meg tudnánk fogalmazni, ezek még váratnak magukra.
Tekinthető a most elfogadás előtt álló gazdaságélénkítő intézkedés csomag egy hosszú távú gazdaságpolitikai irányváltásnak, vagy erre egy ilyen egyszeri gazdaságélénkítő beavatkozásként kell tekintenünk, amelynek az a célja, hogy a mostani nehéz helyzetben a megszorítások után életet leheljen az üzleti szektorba?
Itt a sorrenddel van a problémánk elsősorban, hiszen ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy milyen gazdasági reform kellene megtörténjen, ahhoz először egy stratégiai gondolkodás kellene, és látnánk, hogy mi lenne egy gazdasági stratégia, egy nemzetszintű gazdasági stratégia. Ha ez megvan, és ez elfogadásra került, és megvan egy komoly támogatása, hogy ne csak egy két évre, egy évre, négy évre szóló program legyen, hanem egy hosszú távú program legyen, akkor utána lehet ennek nyomán felfűzni a gazdaságélénkítő programokat. Mi most azzal szembesülünk, hogy van egy gazdaságélénkítő törvénycsomag, és ez valamilyen problémákat próbál kezelni. Tehát, hogy valami nagyobbat és jobbat lássunk, ahhoz először kellene egy más munka megtörténjen, amire gyakorlatilag nem is nagyon látjuk az előkészületeket, tehát hogy sokkal inkább azt látjuk, hogy vannak helyzetek, vannak problémák, amelyekre próbál reagálni a kormány, és nem az, hogy van egy stratégiai elképzelés, és ezt próbálja megvalósítani.
Ennek a gazdaságélénkítő intézkedés csomagnak melyek a legfontosabb elemei az ön megítélése szerint? Tehát ezek most nem közvetlenül az állampolgárokra vonatkoznak, hanem a cégekre, kis és közepes vállalkozásokra, nagyobb cégekre, mire kell számítaniuk?
Hogyha nézzük a szerkezetét ennek a gazdaságélénkítő programnak, akkor azt mondanám, hogy sokkal inkább egy nagyvállalati fókusz látszik benne. Tehát, hogy dominálnak benne azok a programok, amelyek nagyvállalatok, nagy beruházások területén vannak, vagy energiapiac területén vannak, nemzetbiztonság területén vannak, egészségügy területén vannak, amelyek tipikusan olyan területek, ahol nagy beruházások szükségesek, és értelemszerűen nagy beruházást általában nagy céget csinálnak, hiszen egy kis cégnek fel kell fejlődnie hogy annyi tőkéje legyen, hogy egy nagyobb beruházást csináljon. Tehát, hogy az elsőrendű fókusz ebben látom, és ugye ez nem rossz, tehát, hogy semmiképpen nem rosszként indoklom, hiszen vannak olyan intézkedések is benne, amelyek nagyon károsak voltak nagyvállalatok szempontjából. Gondolok itt például a nagyvállalati jövedelemadónak az 1%-ról 0,5%-ra való csökkentése, illetve elővetítve az, hogy jövőre megszűnik. Tehát ez ez nagyon nagy segítség azoknak a nagyvállalatoknak, akik nagyon, nagyon verseny szférában vannak, ahol nagyon alacsony százalékokon haszonkulcsokkal dolgoznak. Ott sajnos az az 1%-os árbevétel az levetítve a profitra akár 75, de akár 100%-os profitrátákra kivetett adózást is jelentett, és ez egy komoly lépés hátrány volt. Főként olyan területekről beszélek, ami a mezőgazdasági termékek kereskedelme, de főként nagy kereskedőkről, legyen az épület építkezés piacokon történő kereskedelem, vagy autóipari kereskedelem, ahol pár százalékon dől el az, hogy most ez egy működőképes vagy nem működőképes tranzakció, tehát itt ez komoly segítség. Hasonlóképpen nagy beruházások, tehát itt beszélünk több 10 millió eurós beruházásokról, na ezeknek a különféle támogatása, legyen az hitelprogramokon keresztül, legyen az támogatási garancia támogatásokon keresztül, vagy akár adó előnyöknek a biztosításán keresztül. Ezek megint csak a nagyvállalatok szempontjából érdekes és jó dolgok, és akkor itt történhet egy elmozdulás abban az irányba, hogy a nagyvállalatoknak a beruházási tevékenysége élénküljön. A másik oldalon ugye vannak a kis és középvállalatok, amelyek nagyon sokan vannak, tehát hogy a vállalatoknak a számát, ha nézzük, akkor 99% a KKV szektorban van. Na most ebben a szektorban viszont sokkal mérsékeltebb programok vannak, és igazság szerint egy pár adminisztratív korrekció és egy pár enyhítés, mondjuk adózási enyhítésen kívül komoly támogatási részek nincsenek. Mondjuk azt is mondhatjuk, hogy azért is lehet ez az elképzelés, mert a KKV szektor könnyebben tud EU-s pénzekhez hozzáférni, a nagyvállalatok viszont az EU-s pénzekből nagy rész ki vannak zárva. Tehát, hogy lehet egy ilyen elképzelés, viszont a kormányzati kommunikációból ez nem jön le, ezt már csak én próbálom belemagyarázni az élénkítő csomagba. Tehát, hogy tényleg azt látom, hogy van egy eltolódás a nagyvállalati fókusz fele, és a KKV-knál igazán nem történik érdemi gazdaságélénkítés.
Dr. Juhász Jácint közgazdász, a Romániai Magyar Közgazdásztársaság alelnöke, a Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának oktatója, a mai napra kész vendége, a pénzügyminisztérium által kidolgozott elfogadás előtt álló gazdaságélénkítő intézkedés csomagról beszélgetünk. Adócsökkentés és célzott támogatások, ezek mint eszközök ott szerepelnek a gazdaságélénkítő intézkedés csomagban. Melyik bizonyul hatékonyabbnak? Vagy majd eldönti az idő?
Igen, erre egy nehéz válaszolni, hiszen tényleg arról szól, hogy a gazdaság mit tud ezekből megvalósítani, mit tetszik majd, vagy mit tudnak konkrétan üzleti előnybe is átkonvertálni az üzleti szereplők. Ez egy nehéz kérdés. Úgy gondolom, hogy van egy pár olyan dolog, ami például érdekes és perspektívikus lehet. Tehát, hogy megjelentek új elemek is, nem csak arról van szó, hogy tudom is, az állóeszközöknek az értékhatárát 2500-ról felvittük 5000-re. Ez egy fontos, jó dolog, de egy adminisztratív dolog, nem egy stratégiai kérdés. De az viszont fontosnak tartom, hogy például egyértelműen látszik egy kutatásfejlesztés támogatása irányába való fókusz, tehát hogy ez ugye eddig, ha bár minden európai országban egy elég érdekes és fontos komponense volt az adózási törvényeknek, tehát hogy valamilyen előttben részesüljenek a kutatásfejlesztési tevékenységek. Na most ez nálunk eddig nem volt, most viszont megjelent, tehát én ezt mindenképpen pozitív példaként tekintem, hiszen kutatásfejlesztési tevékenység az alapvetően a magas hozzáadott értékű termékek előállításának egy fő komponense, tehát anélkül nem lehet, tehát az, hogy ugyanazt csináljuk, mint eddig, akkor nem várjuk azt el, hogy sokkal jobb üzletet tudunk csinálni, mint eddig. Tehát, hogy tényleg innovatív tevékenység, magas hozzáadott érték csak akkor jöhet létre, hogyha tényleg sokat teszünk és szellemi termékeket hozunk létre. Ez meg egy jó alap arra, hogy valahol mondjuk az egyetemek és a vállalatok közötti együttműködések is sokkal erősebbek legyenek, hiszen kutatásfejlesztést a vállalat nem mindig tud magába megcsinálni, ahhoz szüksége van partnerre. Hát én ezt például ezt a részét egy nagyon perspektivikus komponensnek tekintem, ahol van egy potenciális multiplikatív hatás, hogy igenis látszódjon egy közép-hosszú távon ezekből sok pozitív hatás, tehát hogy vállalati növekedések, magas hozzáadott termék, és ennek folyamán még a kormányzati szektornak is értelemszerűen több adóbevétel.
Említett ön azt, hogy a nem feltétlenül a kis és középvállalkozások azok, amelyeknek nagy előnyük származhat a gazdasági időintézkedés csomagból, hanem sokkal inkább a nagyvállalatok. Ez akkor azt jelenti, hogy ez az intézkedés csomag, ez nem annyira új beruházásokat fog generálni, hanem sokkal inkább meglévő terveket hoz előtérbe?
Nem feltétlenül, hiszen a nagyvállalatoknak az új beruházásaira a komoly programrészek vannak, tehát hogy főként, hogyha olyan területekről beszélünk, amely stratégiai iparágat jelent, ugye ez a stratégiai iparág, ez csak ki van jelentve, nem tudjuk, hogy miért ez a stratégiai, de legyen, ez van, hogy például a honvédelemnek, vagy a nemzetbiztonságnak a kérdése, stratégiai kérdés, energiaellátás stratégia kérdés, az IT, tehát a digitalizációs kérdések megint csak stratégiai kérdésként vannak tekintve, tehát hogy ebben a területen nagyvállalati beruházások komoly támogatásba tudnak részesülni. És ugye ezek fontos területek. Azért mindenki látja, hogy az energiabiztonság és a nemzetbiztonság kérdése az egy fokozottan érdekes és aktuális kérdés ebben az időkben. Tehát, hogy nagyvállalati zónából itt lehetnek komoly befektetések, sőt, várhatóan lesznek komoly befektetések. Inkább azt mondom, hogy a KKV szektornak, hogyha ebben az iparágban akarnának befektetéseket csinálni, akkor ez a javaslat, ez a törvény, amiről most beszélünk, ez nem igazán érinti ezt a kérdést. Tehát a KKV szektor ilyen szempontból a másik úton kell gondolkoznom, hogy meg kell nézni, hogy milyen EU-s forrásokat tud ilyen típusú tevékenységek finanszírozásához lehívni.
Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban arról, hogy a gyakori adóváltozások, amelyek tarkították az elmúlt 4 esztendőt, azok az üzleti bizalmat igencsak megingatják, kiváltképp a külföldi befektetőkét. A mostani csomag az valamelyest javíthat a fiskális kiszámíthatóság megítélésén, vagy azért ahhoz ennél többre van szükség?
Sokkal többre van szükség. Ugye, őszintén Románia soha nem volt jeles abban, hogy kiszámítható legyen. Tehát, hogyha megnézzük a 2000-től 2025-ig a felrót hibákat vagy sérelmeket, amelyeket olvashatunk, ez egy örökké visszatérő téma. Tehát, hogy Romániában az adózás kiszámíthatóság kérdése az mindig probléma volt. Tehát ahhoz, hogy egy 25 éves problémát megoldjunk, ahhoz egy ilyen intézkedés nyilvánvalóan túl kevés, hiszen a kiszámíthatóságot csak úgy lehet megoldani, hogyha eltelik 5 év, és ebben az 5 évben bármi, ami történik, az előre látható volt. Ugye a kiszámíthatóság nem azt jelenti, hogy nem változtatunk, tehát hogy legyen ez tiszta, hanem azt mondja, hogy ha változtatni akarunk, akkor annak megvan egy folyamata, és megvan egy időkerete. Ha nem változtatunk májusban úgy, hogy akkor az áfa augusztus 1-től megváltozik, hanem azt mondjuk májusban, hogy másfél év múlva az áfa kulcsok megváltoznak, és akkor a vállalatoknak és a lakosságnak van ideje felkészülni erre a változásra, hiszen amit láttunk például a múlt évben, hogy egyik hónapra a másikra megváltoztak a jövedéki adók és az áfa, és a két sok hatás egyszerre érte az országot, ez nagyon rossz. Hogyha ez be lett volna időzítve, és mindenki tudta volna jó előre, akkor ennek a negatív hatása sokkal kisebb lett volna. Tehát ezt jelenti a kiszámíthatóság, hogy olyan intézkedéseket hozunk, amelyeket jó előre bejelentünk, illetve csak akkor módosítunk, hogyha az indokolt, és ez az indoklás is ez látható. Tehát, hogy nem csak egy kormányhatározat van, hogy megváltozik, hanem az, hogy akkor fog megváltozni, hogyha ezek és ezek a tényezők változnak a piacon. Példaként említeném a nyugdíjpontrendszernek a számolása, ami tudjuk, hogy fél évente változik az érték, annak függvényében, hogy bizonyos inflációs és gazdasági mutatók hogyan alakulnak. Tehát kiszámítható, hogy hogyan fog változni. Na most egy ilyen logikának a bevezetéséhez ez a törvény, amiről beszélünk, ez messze menően kevés.
A pénzügyminisztérium által kidolgozott gazdaságélénkítő intézkedés csomag, amely elfogadás előtt áll, a beruházás ösztönző eszközök címszó alatt állami garanciákat, adókedvezményeket, támogatási programokat említ, és hogyha ebbe belegondolunk, akkor a csomag az állami költségvetésnek bevétel kiesést fog okozni. A jelenlegi gazdasági helyzetben ez mennyire fér bele?
Összességében kell látni azt, hogy nagyon kevés direkt támogatás van az állam részéről. Most a kevés az nyilvánvalóan nem egy magánszemélynek a havi jövedelméhez van viszonyítva, hanem a költségvetésnek a nagyságához van viszonyítva. És ugye nem is egyből ebbe az évben lesz az összes támogatást nyújtva, tehát nem a 2026 teljes összeg, ami ott van, hiszen egy nagy beruházásnak az elkezdése, megtervezése, lebonyolítása az egy hosszú idő, tehát hogy azok az összegek, amelyeket mondjuk látunk, hogy egy bizonyos programban 25 millió lej, vagy 1 milliárd lej, vagy akármennyi volt adva, azt nem úgy kell érteni, hogy azt ebben az évben le is lesz hívva, az egy hosszabb távú program része. És összességében inkább arról van szó, hogy egyfajta garanciák, egyfajta adózás csökkentő előnyök, mint például a kutatásfejlesztési költségeknek ez az adóelőnye. Tehát, hogy nem direkt módon fogja befolyásolni. Másik dolog, ami miatt úgy gondolom, hogy nem lesz emiatt különösebb problémája az államháztartási deficitnek, az, hogy a tavalyi évet azt meglepően jól zártuk. Na most nem azt jelenti, hogy felzárkóztunk és a probléma megoldódott, hanem ahhoz képest, amilyen várakozások voltak, sokkal jobb számok jöttek ki. Ez enged egy kis mozgásteret a kormánynak, ezért is látjuk most ezeket az intézkedéseket, és nem decemberben vagy novemberben, hanem le van zárva az év, láthatják a külföldi befektetők is, a külföldi intézmények is, hogy 2025-ben Románia megcsinálta a leckét, sőt egy kicsivel többet, ugye ez egy ritka dolog, ilyet nagyon, nagyon ritkán látunk Románia esetében, úgyhogy ez enged egy kis mozgásteret, és úgy gondolom, hogy ez nem fog ilyen szempontból a 2026-os deficit célok szempontjából negatív hatással lenni.
De egyébként össze kell hangolni a gazdaságélénkítést a költségvetési egyensúly megtartásával, vagy kell élénkíteni a gazdaságot, és majd aztán rendbe jön a költségvetés. Tehát be kell vállalni a kockázatot.
Elviekben igen, tehát ez az normális gondolkodás, hogy a gazdaságélénkítés túlmutasson az éves költségvetésnek a deficit kérdésén, csak ugye Románia most egy olyan kritikusan helyzetben van, amikor nagyon kevés mozgástere volt például a tavalyi évben a kormányzatnak, hiszen oly mértékű volt a deficit problémája, hogy az felülírta azt, hogy akkor most mit kellene csinálni a gazdaságélénkítés kapcsán. Tehát, hogy egyszerűen nem lehetett bármilyen más programot kigondolni, vagy meghirdetni a tavalyi évre, mert az gyakorlatilag a Romániának a leminősítését veszélyeztette volna. Tehát, hogy ezt a deficitet, ami meg nem oldjuk, akkor ez gyakorlatilag egy ilyen ballasztként nehezedik a kormányzatra is, meg a gazdaság élénkítő programokra is, és a prioritás az lesz, hogy a deficitet hozzuk rendbe, és aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni. Tehát, hogy ilyen szempontból ebben az egy-két évben, ami most itt előttünk van, a deficitnek a kérdésköre mindig egy magasabb prioritással fog rendelkezni, mint más kérdések, például gazdaság élénkítés, például szociális programok, és így tovább.
Különböző intézkedéscsomagokból, reformokból, stratégiákból azért Romániában nincs hiány. Szokták mondani, hogy nem az elmélettel van a gond, hanem a gyakorlattal, tehát az egyes intézkedéseknek a gyakorlatba ültetésével, végrehajtásával. Ha ezt a csomagot nézzük, ennek a végrehajtásában van kockázat? Itt gondolok a bürokráciára, az adminisztrációra, vagy miért ne forráshiányra. Tehát elmondjuk azt, hogy lesznek állami garanciák, támogatási programok, csak aztán menet közben kiderül, hogy nincs rá pénz.
még úgy gondolom, hogy a pénzügyi vonalon különösebb kockázatok nincsenek, hiszen nem abban a pozícióban vagyunk, hogy gyakorlatilag nem tud forrás bevonni az ország. Tehát, hogyha szükséges, akkor forrásbevonás azt meg lehet oldani. És még egyszer, költségvetési viszonylatban nem beszélünk ebben a gazdasági élénkítő csomagban különösen nagy tételről. Tehát, ha kettőt összehasonlítjuk, akkor ez egy kicsi tétel, egy kicsi összeg ahhoz képest, mint ami a központi költségvetésnek az értéke. Tehát, hogy pénzügyileg ennek különösebb akadálya nincsen. Van a gazdaságélénkítő javaslatok vagy törvényben nagyon sok adminisztratív lépés, amelynek a megvalósítása igazság szerint nem más, mint hogy a törvény beiktatásával ez meg is történik. És itt az amortizáció elszámolhatáságáról, a kutatásfejlesztés kérdéséről beszélünk, a mikrocégeknek a besorolási kritériumairól, vagy pedig arról, hogy milyen értékhatára van az úgynevezett TVA-lájunkás szári, tehát az áfának, ez az utólagos befizetésére vonatkozó törvényeknek. Ezek gyakorlatilag meg tudnak egyik napra a másikra valósulni, mert a kormányzat részéről semmi más nem szükséges. Itt inkább az a kérdés, hogy ha ezek a lehetőségek kinyílnak, akkor a nagyvállalatok például hogyan fognak, milyen gyorsan fognak ezekhez a programokhoz hozzányúlni, és hogy van-e arra kapacitás a pénzügyminisztériumnak, hogy akkor, ha egyszerre befut 20 nagyvállalati beruházási kérés, akkor ezeket feldolgozza. Tehát, hogy inkább ezen a részen lehet adminisztratív akadály, hogy van-e megfelelő személyzet, aki átvigye ennek a programnak, és még egyszer inkább a nagyvállalati komponensről beszélek, hogy átvigye ennek az adminisztratív részét, és ne az legyen, hogy egy javaslat, ami érkezik a vállalat részéről, az egy évig ott legyen a minisztériumnak az asztalán, mert nincs ki, aki feldolgozza, értékelje és előterjeszte döntésre.
Gazdaságélénkítő intézkedés csomagról beszélünk, eddig megszorító intézkedéseket eszközölt a kormány. Ez az első olyan intézkedés, amely nem elvesz, hanem ad. A fiskális ösztönzők vannak, amelyek nem az állampolgárokat érintik, hanem a vállalatokat érintik, de a vállalatok révén profitálnak ebből az állampolgárok is. Ha az állampolgároknak több pénzük van, akkor többet vásárolnak. Ha többet vásárolnak, akkor drágulnak a termékek. Így, tehát ez a folyamat, ez lejátszódhat a gazdaságélénkítő intézkedés csomagban is, mert olyan tankönyvek azok erről beszélnek.
Éppenséggel elviekben lejátszódhatna, csak jelen pillanatban arról beszélünk, hogy a fogyasztás csökken. Tehát most pont a jelentétes folyamatban vagyunk. Az elmúlt évben minden hónapban a fogyasztási adatok csökkenést mutatnak, tehát gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a fogyasztást élénkíteni kellene, hiszen ha nem is azt akarjuk, hogy egy fogyasztásra alapult gazdaságot promováljunk, de azt semmiképpen nem akarjuk, hogy csökkenjen. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a multiplikatív hatása, hogy a termékeknek a legyártása miatt a fogyasztás fog növekedni, ennek a veszélye minimális. Másrészt viszont azt is kell látni, hogy a programjavaslatónak egy jelentős része azt is megcélozza, hogy a külkereskedelmi deficiten javítsunk. Tehát, hogy gyakorlatilag az import tevékenys, az importált áruknak a mennyiségét csökkentsük, és az exportot növeljük, ami ugyancsak a fogyasztásból vesz el. Tehát, hogy ilyen szempontból ennek az, hogy a fogyasztás miatt egy inflációs spirál elinduljon, ennek zéró kockázata van jelen pillanatban.
Azt is szokás mondani, hogy Romániában nincs türelem, a döntéshozóknak nincs türelmük megvárni azt, amíg egy intézkedés beérik. Ha az egészségügyre gondolunk, vagy ha az oktatásra gondolunk, egy-egy intézkedés az nem azonnali hatályú, annak a nem látjuk egy vagy két hónap múlva a hatását, hanem éveknek kell eltelniük. És mivel nincs elég türelmünk, ezért egy vagy két év után ismét változtatunk, és lehet, hogy rossz irányba. A gazdaságban is így van, vagy ennek az intézkedés csomagnak egy-két hónap múlva már érezni kell a hatását?
A beruházási komponensek egyértelműen így működnek, hiszen egy nagyvállalati beruházás, ami tudom is, zöld energiákra koncentrál, vagy digitalizációs fejlesztésekre koncentrál, vagy ezekre a modern üzletágakra koncentrál, ahol komoly hozzáadott értékről beszélünk, hát ezeknek a beruházásnak a megvalósulása is legjobb esetben 1-2 év, de sokszor ez akár még tovább is húzódhat. Tehát, hogy ilyen szempontból igen, simán elképzelhető az, hogy egy nagyon érdekes és nagyon értékes beruházás, amit mondjuk ennek a programnak a keretében finanszírozni fog a kormány, annak a pozitív hatását ez a kormány ne is lássa, mivel a 4 év múlvai választások után értelemszerűen másik formációról fogunk beszélni. Tehát, hogy ez ott van, ezek a részek nyilván közép és hosszú távon tudnak csak komoly eredményeket elérni. Viszont vannak azok az adminisztratív komponensek, amelyek gyakorlatilag 1-2 hónap múlva már kifejtik a hatásukat, hiszen, ahogy mondtam, ezeknek nem szükséges nagyobb előkészítése, mint az, hogy a törvény megjelenjen, rendeljék hozzá a törvénynek a részleteit, a módszertani kérdésekbe, hogy akkor pontosan hogyan kell ezt csinálni, de gyakorlatilag ezt 2-3 hónap után már alkalmazható, és annak a hatásait gyakorlatilag látni fogjuk már a 2026-os üzleti évek eredményeiben.
Zárásként, tanár úr, a tankönyvek azok ugye azt írják, hogy a költségvetési hiány elleni küzdelemnek, vagy a küzdelemben a gazdasági növekedés az hatékony fegyver, hanem is a leghatékonyabb. A mostani gazdasági élénkítő intézkedés csomag az betöltheti ezt a küldetését, hogy a költségvetési hiányt azt valamelyest csökkentse, és hát mind a külföldi hitelminősítők, a pénzintézetek, mind az Európai Unió, az Európai Bizottság, az másképp tekintsen Romániára?
Hát úgy gondolom, hogy önmagában ez a gazdaságélénkítő csomag kevés volna. Itt sokkal inkább azt kell megnézni, mi az, ami konzekvensen ennek a kormánynak a munkája, kezdve azzal, hogy melyek voltak azok az adómódosítások, amelyek a tavaly évben történtek, mi ez a program, ami most van, és mi jön ezek után, tehát hogy gyakorlatilag a külföldi intézmények, befektetők, nemzetközi szervezeteknek a szemében ez a folyamata fontos, nem pedig annak egy-egy eleme, hiszen ez egy elem, hogyha elkezdik megvalósítani, és látszik ennek a pozitívuma, és a költségvetési deficit nem mozdul el rossz irányba, akkor lehet még egy kisebb lépést megtenni. Én úgy gondolom, hogy ez egy óvatos politika az, ami indokolt, hiszen a költségvetési deficitünk az, habár egy pozitív dolog történt a múlt évben, az idejében ezt folytatni kell, ezért nagyon óvatosan kell lépni. De meg kell nézni azt, hogy ez ha belefért, akkor, és látjuk, hogy a deficit az nem romlik, akkor lehet egy következő lépés megtenni. És ez a folyamat az, ami végső soron tudja biztosítani azt, hogy az Európai Bizottság, hogy a nemzetközi minősítő intézmények át tudjanak tenni minket egy jobb helyre.
Dr. Juhász Jacint közgazdászt, a Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának az oktatóját, a Romániai Magyar Közgazdásztársaság alelnökét hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszokat.
Köszönöm, hogy felkértek. Szép napot.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.